Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ezen a vasárnapon, az Isten tiszteletünk kezdetén megkereszteljük Bence Szabolcsot, aki Bence Gergőnek és Mihály Rékának másodszülött gyermeke. Készülve a keresztelőre énekeljük a 329. énekünknek a második versét. A 329-es énekünk így kezdődik: Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. A feltámadott Krisztus mielőtt átment a mennyei dicsőségbe, e szavakkal küldte el tanítványait az evangélium hirdetésére, és hatalmazta fel őket a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És olvasom Márk evangéliuma 10. részét, onnan a 13. verstől kezdődően. Ekkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy megérintse őket. A tanítványok azonban rájuk szóltak, amikor ezt Jézus észrevette, megharagudott, és így szólt hozzájuk. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony mondom nektek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba. Ekkor átölelte, és kezét rájuk téve megáldotta őket. A gyülekezet foglalja el helyét. Kedves gyülekezet, kedves család, egy nagyon érdekes szituációba kerül itt Jézus ebben a történetben, amit itt hallottunk. Ugyanis azt tapasztalja és azt látja, hogy amikor ő tanít, amikor ő betegeket gyógyít, sokan vannak körülötte, hallgatják őt, egyszer csak meglát édesanyákat, nagymamákat, testvéreket, akik szintén próbálnak oda közelébe jutni. A kicsi gyermekekről tudjuk, hogy nagyon sokszor nehéz őket fegyelmezni, vagy hangoskodnak, nem pontosan azt csinálják, amik a szülőt szeretnének. És a tanítványok úgy gondolják ebben a helyzetben, hogy hát most a gyerekeknek nem kellene itt lenni. Hát most olyan fontos dolgok történnek. Jézus a rabbi nagy dolgokról beszél, az élet nagy igazságairól, a szeretetről beszél, gyógyít betegeket. Mit keresnek most itt az ajongó gyerekek, akik nem mindig hallgatnak a szülői intelemre? Megvan ennek az igazsága, amikor azt látjuk egy Isten tiszteleten, hogy sok kisgyerek szaladgál, hangoskodik, akkor bizony nem biztos, hogy könnyen oda tudunk figyelni az üzenetre, a mondani valóra, egy prédikációra. De akár egy iskolai tanterembe, amikor a gyerekeket nem lehet fegyelmezni, akkor nem lehet tanítani. Jézus, amikor meghallja és észreveszi ezt, akkor haragra gerjed, és azt mondja, hogy fiúk, mit csináltok? Tanítványok, nem ez a dolgotok, hogy visszatartsátok őket. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket. Mert én nem csak az elveszett bárányokhoz jöttem, mert én nem csak a felnőttekhez jöttem, én nem csak a betegekhez jöttem, hanem mindenkihez ezen a világon, ő hozzájuk is, a gyerekekhez is. Engedjétek hozzám jönni, és úgy magam elé képzelem ezt a helyzetet, ahogy az ölébe veszi a gyermeket, a gyermekeket, akik ott vannak körülötte, megsimogatja a fejüket, és megáldja őket. És azt mondja leckeként, hogy értsétek meg, ilyeneké az Isten országa. Mert milyen a gyerek? Azon túl, hogy tud hangos lenni, vagy egy kicsit öntörvényű, vagy a saját feje után megy. De a kisgyermekekben látjuk azt a fajta nyitottságot, őszinteséget, amit mi felnőttek már sokszor elfelejtünk. Vagy megtanuljuk, hogy hogyan kell az érzelmeinket, az érzéseinket palástolni, hogyan mondunk mást és gondolunk mást. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, mert ilyeneké az Isten országa. Sőt, tanuljatok tőlük. Tudjatok ti is, felnőttek, magatokat fontosnak gondoló emberek, gyerekként gondolkodni és viselkedni, azzal a fajta nyitottsággal keresni engem, mondja Jézus, és azzal a fajta nyitottsággal keresni az Istent, akiben így nincsenek fenntartások. Áldott legyen Jézus Krisztus, hogy így hívja magához a kisgyermekeket, a mi gyermekeinket, bennünket, valamennyiünket. Áldott legyen az ő neve. Amen. Gyülekezet, álljon most fel, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, kedves család, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet színe előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást Szent Háromság Istenbe vetett hitéről itt a gyülekezet előtt. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, a Te gazdag szerelmed és nagy kegyelmed pecsétje a mi Urunk Jézus Krisztus, akiben megváltást és tökéletes üdvösséget szereztél számunkra. Boldogok vagyunk, hogy ebben részeltetni akarod gyermekeinket is. Kérjük segítsd, hogy úgy tudjuk nevelni a kisgyermeket, hogy nevedre dicsőség, a gyülekezetre épülés, minden ember számára pedig áldás legyen az élete. Légy mindnyájunkkal és hallgasd meg szívünk hálálatos imádságát, alázatos könyörgését. Amen. Szabolcs, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. A kegyelmes Isten cselekedje, hogy ez a gyermek növekedjék testben, lélekben, hitben és szeretetben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Ti pedig, szeretteim, erősödjetek meg abban a reménységben, hogy tiétek Isten ígéretei és gyermekeiteké, akit elhívott magának az Úr, a mi Istenünk. Amen. Gyülekezet foglalja el helyét. Folytassuk Isten tiszteletünket, és énekeljük a 235. dicséretünknek az első három versét. Hallgass meg minket, nagy Úristen! A mi segítségünk jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság egy igaz Istentől. Amen. Lelkünk épülésére és hitünk erősítésére hallgassuk meg Isten igéjét Máté evangéliuma 22. részéből, ahonnan az első 14 verset olvasom. Amíg Isten igéjét olvasom, a gyülekezet foglalja el helyét. Máté evangéliuma 22. rész és az első 14 vers. Megszólalt erre Jézus, és ismét példázatokban beszélt hozzájuk. Hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki mennyegzőt készített a fiának. Elküldte szolgáit, hogy hívják össze a meghívottakat a mennyegzőre, de azok nem akartak elmenni. Ekkor más szolgákat küldött, akikhez így szólt: mondjátok meg a meghívottaknak, íme elkészítettem az ebédet, ökreim és hízott állataim levágva, és minden készen van, jöjjetek a mennyegzőre. De azok mit sem törődve ezzel elmentek, az egyik a földjére, a másik a kereskedésébe. A többiek pedig megragadták szolgáit, bántalmazták és megölték őket. Ekkor a király haragra gerjedt, elküldte seregeit és elpusztította ezeket a gyilkosokat, városukat pedig felégette. Akkor ezt mondta szolgáinak: a mennyegző ugyan kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek tehát a keresztutakra, és akit csak találtok, hívjátok el a mennyegzőre. Kimentek a szolgák az utakra, összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt, és megtelt a lakodalmas ház vendégekkel. Amikor a király bement, hogy megtekintse a vendégeket, látott ott egy embert, aki nem volt mennyegzői ruhába öltözve. Így szólt hozzá: barátom, hogyan jöhettél be ide, hiszen nincs mennyegzői ruhád? Az pedig hallgatott. Akkor a király ezt mondta a szolgáinak: kötözzétek meg kezét és lábát, és vessétek ki a külső sötétségre. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Mert sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak. Aki nem feledékeny hallgatója az igének, hanem megmarad abban és megcselekszi azt, boldog lesz az ő cselekedeteiben. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy ezen a vasárnapon is ide hívtál bennünket hajlékodba, hogy veled találkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy te mindig figyelsz ránk, te mindig figyeled az életünket. Szinte azt érzékeljük, hogy ahogyan lüktet a szívünk, te azt is érzed, hallod. Köszönjük, hogy így gondoskodsz rólunk, Urunk. Te látod azt, hogy mennyi mindennel küszködünk. Mi minden nehezíti, meg terheli meg az életünket. Mi minden tesz bennünket bizonytalanná. És ebben a sok-sok bizonytalanságban nekünk szükségünk van arra, hogy legyen előttünk egy olyan origó, egy olyan pont, amire és ahová föltekinthetünk. Te vagy számunkra ez az origó. Te vagy számunkra az a pont, te vagy számunkra az a személy, akire felnézhetünk, aki újra és újra eligazodási pontot jelent. Persze azt is meg kell valljuk, hogy sokszor süketek és vakok vagyunk, képtelenek vagyunk rád tekinteni, képtelenek vagyunk megállni, képtelenek vagyunk letenni minden gondunkat és bajunkat. Úrunk, add, hogy minden napnak meglegyenek ezek a percei, amikor meg tudunk állni, amikor csak te rád tudunk figyelni. Mert ezek a pillanatok segítenek bennünket abban, hogy el tudjunk igazodni abban a zűrzavarban, ami körülvesz bennünket. Add, hogy ez a néhány perc, amíg rólad hallunk, amíg krisztusi példázatot hallunk, ez olyan lecke lehessen, amely tanít bennünket a hétköznapokra. Urunk Istenünk, áldott legyen a te neved, örökkön, örökké. Amen. Az ige hirdetése készülve énekeljük most már előbb énekelt 235. dicséretnek a 4. versét. A 4. vers így kezdődik: adj szent lelket a tanítóknak. Istennek az a szent igéje, amelyről ezen a vasárnapon közöttetek szolgálni kívánok, írva található az előbb felolvasott bibliai szakaszban, a Máté evangéliuma 22. részében. Innen most újraolvasom a 4. verset. Ekkor más szolgákat küldött, akikhez így szólt: mondjátok meg a meghívottaknak, íme elkészítettem az ebédet, ökreim és hízott állataim levágva, és minden készen van. Jöjjetek a mennyegzőre. Kedves testvérek, aki rendszeresen olvassa a Bibliát, vagy valamennyire ismeri az Ó és Új Szövetséget, és hát itt most elsősorban az Új Szövetségre gondolok, azt tudja, hogy nagyon sokszor olvasunk a Szentírásban képes beszédet, vagy egyfajta tanítói leckét. Tapasztaljuk ezt az Ószövetségben is. Az egyik esetben például egy próféta bement a király elé, és elmondott egy úgynevezett tanmesét. És ebből a tanmeséből tudta meg a király, hogy milyen gonoszságot követett el. Amikor nem volt személyre szabva, amikor nem mondta azt, hogy ez a történet most te rólad szól, akkor rögtön felébredt benne az a gondolat, hogy egy nagy gonoszság történt, annak az embernek meg kell halnia, és a próféta csak ennyit mondott: te vagy az az ember, aki ezt elkövetted. De az Újszövetséget olvasva, amikor az evangéliumokat halljuk és olvassuk, nagyon sokszor tapasztaljuk ezt, hogy Jézus is képekben beszél. Példázatokat mond. És ez arra jó igazából, hogy amikor egy-egy képet vagy egy képről hallunk, akkor azok úgy megmaradnak a fejünkben, és ebből tudunk majd a későbbiekben konzekvenciákat levonni. Ismerjük például azt a történetet, amikor arról beszél Jézus, hogy a magvető kimegy a határba, fogja az erszényéből, előveszi a magot, elkezdi kiszórni, valamit mondani akar, valamit üzenni akar, és ezt az üzenetet úgy próbálja átadni és megértetni, hogy gondoljátok magatok elé ezt a képet, ahogyan kimegy a magvető, ahogyan cselekszik, ahogyan szórja a magot, vannak, ami jó földbe esik, vannak, ami a kövek mellé esik, kövek közé, másik még az útfélre esik. Egy olyan példa, amit mindenki ismer. És aztán utána hozzáfűz egy magyarázatot. Ez a kép, amit magatok elé képzeltek, ez arról szól, hogy mi történik Isten igéjével, amit hallunk, amit hallotok. Van, ami jó földbe esik, és az nagyon sok termést fog hozni, a sokszorosát, de van, ami a kövek mellé esik, vagy az úttestre, és azon át fognak menni, nem fog belőle újra élet sarjadni. Azt is el lehet mondani, hogy vannak könnyebben érthető példázatai, és vannak nehezebben érthető példázatai. Az, amit most olvastam föl a Máté evangélium a 22. részéből, azt gondolom, hogy egy kicsit nehezebben érthető példázat. Egy kicsit a mélyére kell gondolni, hogy mit is akar ezzel üzenni. Úgy is mondhatnám, hogy ez egy meghökkentő példázat. Első olvasása nem is olyan könnyen érthető példa, egy kicsit furcsa. Egy király ünnepséget szervez, egy mennyegzőt a fiának, de hiába hívja a vendégeket, a vendégek nem jönnek. Nagyon furcsa. Most itt a gyülekezet megtapasztalta azt, hogy a mi családunkból nagyon sokan itt vannak, egy keresztelőre gyűltünk össze, családból sokakat hívtunk, és eljöttek. És így fölmerült bennem, hogy mi lett volna akkor, hogyha mi szervezünk egy ünnepet, örülünk egy kisgyermek megszületésének, felajánljuk az Istennek a keresztségen keresztül, és aztán a családtagok nem jönnek el. Vagy amikor valaki egy esküvőt szervez, szokás az, hogy a fiatal pár elkészíti a meghívókat, hosszas egyeztetés és küzdelem után végül is megszületik a dátum, hogy mikor lesz az esküvő, és mennek egyenként megkeresni a családtagokat, átadják a meghívót, beszélgetnek, aztán a végén nem mennek el az esküvőre. Milyen furcsa példa ez, amiről itt Jézus beszélni akar. Még kicsit az az ember érzése, hogy kicsit életszerűtlen. Mert azért egy ünnepségre, ha valakiket meghívunk, akkor, és ott először igent mondanak, hát nagyon furcsa az, hogyha aztán nem mennének el. És aztán még előre vetítve van ennek a történetnek még egy második érdekes fordulópontja is, amikor aztán ott ülnek a vendégek, a lakodalomban bemegy a király, körbenéz, kicsit legelteti a szemét a vendégeken, és megakad valakin a szeme, aki nincs ünnepi ruhában. Egy kicsit olyan érzésem van, mint amit mostanában színházban szoktam tapasztalni. Réges-régen, néhány évtized ezelőtt, hogyha színházba mentünk, akkor az teljesen természetes volt, hogy öltönyt vesz fel az ember. Megtisztelem azokat is, akik ott játszanak, a színészeket. Ma, ha elmegy az ember egy színházba, a hallgatóság, a nézősereg egyharmada nem is öltözik ki, nem is öltönyben jön. És még egy ennél furcsább példa, múlt héten voltunk többekkel egy szabadtéri koncerten, ami szintén egy színházban, de egy szabadtéri színházban játszódott, és ott felfedeztem egy olyan hallgatót is, aki, bocsánat a kifejezésért, melós ruhába jött be. Már éppen csak a sisak nem volt a fején, amivel az építkezéseken dolgozni szokott, még ez is előfordul. Bemegy a király a vendégek közé, és azt látja, hogy valaki úgy van ott az ünnepen, hogy nincs az alkalomhoz méltóan öltözve. Hát erre a kérdésre később még egy kicsit visszatérünk. Mi is a példázatnak a kiindulása, a kiinduló pontja? Ezt olvassuk, amikor Jézus elkezd beszélni. Hasonló a mennyek országa. Tehát mindaz, amit elmond, ez a példa, ez a példázat, amire utalni akar, az arról szól, hogy milyen az Isten országa, milyen az Isten és az ember kapcsolata. Milyennek akarja látni az Isten az emberrel, a velünk való viszonyunkat. Mint egy mennyegző, mint egy örömünnep. Az Isten előkészít egy mennyegzőt az ember részére, számunkra, ahová vendégeket hív. A király hívogatja a hivatalosakat a mennyegzői örömbe, az üdvösségre, de azok furcsa módon nem jönnek. Kifogásokat keresnek, és találnak, és mondanak. Jézusnak egy nagyon nagy bánata volt ez, hogy az, amiről ő beszél, az, amit tesz, nem mindig talál halló fülekre. Amikor például visszamegy arra a településre, ahol felnőtt, Názáretbe, elkezd beszélni, elkezd prédikálni, betegeket is visznek hozzá, akiket meggyógyít. És egyszer csak azt érzékeli, hogy elkezdenek vitatkozni egymással, és azt mondják, hogy hát nem a József fia ez az ember. Hát ki ő, hogy az Istennek gondolja magát, vagy az Isten fiának gondolja magát, és eljutnak odáig a keveredésben, hogy meg akarják kövezni. Úgy jön el a szülőfalujából. Micsoda fogadtatás ez? Vagy egy másik alkalommal sokszor a farizeusok, akik az írást ismerik, a régi proféciákat nagyon jól ismerik, mindig ott sündörögnek valahogy körülötte, és keresik azt, hogy milyen hibát követ el. Mikor mond olyat, ami megszentségteleníti az Istent, vagy az Isten törvényének ellentmond, hogy hogyan tudnának belekötni. Hogy képzeli azt, hogy szombaton a tanítványok kalászt tépnek és megeszik, hát ezt a mózesi törvény tiltja. Milyen dolog az, hogy szombatnapon egy bénát meggyógyít? A 38 éve beteg ember, aki ott fekszik a Betesda tava mellett, és Jézus megtalálja őt, elkezdenek beszélgetni, megkérdezi tőle, hogy akarsz-e meggyógyulni. 40 éve beteg. Belegondolunk ebbe, hogy ez milyen hosszú idő. Ma, ha valaki 40 évet aktívan ledolgozott, nyugdíjba mehet. Szinte egy teljes, aktív élet, amit ez az ember egy betegágyban töltött el, és arra várt, hogy a víz megmozduljon, hogy valaki odajöjjön, segítsen neki, meggyógyítsa, és egyszer csak odajön valaki, megkérdezi, hogy akarsz-e meggyógyulni. Ő egy kicsit furcsán válaszol, de aztán Jézus azt mondja neki, hogy kelj fel, vedd az ágyadat. Csak egy bökkenő van, mindez szombaton történik. A pihenő napon, a nyugalom napján, az Istennek szentelt napon történik, és a farizeusok azt kérdezik tőled, hogy hogy képzeled azt, hogy te a pihenés napján gyógyítasz. Mi a fontosabb? Mi az értékesebb? Mi a nagyobb? Hogy valaki 40 év után meggyógyul, vagy egy olyan törvényi előírás, hogy ezen a napon nem végezhetsz munkát, még az ágyadat sem emelheted fel. Amikor később találkoznak a templomban, akkor ez az ember teljes eufóriában természetesen azt mondja, hogy Uram, köszönöm, hogy meggyógyítottál. Ők nem értik, és ők azt keresik, hogy mit rontottál el, vagy minek nem feleltél meg. Hát így telik az a nyilvános 3 éve, amíg szolgál közöttünk, emberek között, hogy mindig keresik körülötte, benne, szavaiban, cselekedeteiben, hogy mit rontott el. Egy alkalommal egy nem zsidó asszony ment oda hozzá. Rabbi, nagyon beteg a kislányom, segíts rajta. És akkor Jézus hárítóan így válaszol neki, nem küldettem csak Izrael elveszett bárányaihoz. Nem jó a fiak eledelét a kutyák elé vetni. És akkor ez az asszony azt mondja, hogy jó, jó, igazad van, Uram, de segíts a lányomon, gyógyítsd meg, mert tudom, hogy te képes vagy rá. És ebben a pillanatban megenyhül Jézus, és azt mondja, hogy Izraelben, a saját népemen belül nem tapasztaltam ekkora hitet, és odafordulást, és bizalmat, amit ettől az idegen asszonytól tapasztaltam. És hányszor más alkalmakkor is ezt látja, hogy idegenekben sokkal több, sokkal nagyobb a bizalom felé, mint a saját népe körül, vagy a saját népéből. A másik dolog még, ami érdekes ebből a példázatból, vagy hasonlatból, az a tény, amit szintén más alkalmakkor is hallunk, hogy sokszor beszél Jézus ilyen lakodalmas példákról. Vagy tudjuk azt is, hogy az első nyilvános csodatétele a kánai mennyegzőn történt. Nagyon szívesen megy ezekre az ünnepekre. Azt is tudjuk, hogy ezek az ünnepségek jelentős mértékben különböznek a mi esküvőinktől és ilyen jellegű ünnepeinktől, hiszen egy héten keresztül tart, hosszú időn keresztül ünnepelnek egy esküvőt. És milyen jó, hogyha vannak ott olyan emberek, egy rabbi például, aki tanít. Nem csak a szórakozással telik el az az egy hét, hanem közben nagyon sokféle morzsát, tudást, ismeretet, hitet is nyerhetnek az emberek. Jézus szívesen van jelen ezeken az alkalmakon. Szívesen használja az esküvői képet, hiszen miről van szó? Egy örömünnepről van szó. Az örömünnep eszközén keresztül is megpróbálja elérni az embert. Egyébként milyenek vagyunk mi? Mikor keressük az Istent? Akkor keressük, amikor bajba vagyunk. Amikor mi már nem tudjuk, mi a megoldás. Amikor nem tudjunk, hogy egy pácból hogyan fogunk kikeveredni. Uram, Istenem, hogy fogom én ezt megoldani? Most tégy engem bölcsé. Jézus pedig ezen a példán keresztül is arról beszél, hogy ember, vedd észre, én nem csak a bánatodban, a keserűségedben, a kilátástalanságodban, a betegségedben, a haldoklásodban akarok ott lenni és segítséget adni, hanem ott akarok lenni akkor is, amikor örömöd van. Veled együtt akarok ünnepelni. Persze mi olyanok vagyunk, hogy találunk kifogást. Miért nem halljuk a harangzúgását? Miért nem akarunk elmenni templomba? Miért nem akarjuk kinyitni a Bibliánkat? Miért nem akarunk tanulni valamit az Istentől? Ő itt olyan példákat mond, hogy a meghívottak közül az egyik elmegy a kereskedésébe, hát fontosabb a pénzkeresés. A másik, új földet vettem, meg akarom nézni, megművelem. A Lukács evangéliumában még azt is olvassuk, hogy nemrég nősültem, a feleségemmel foglalkozom, dolgom van, nem érek most rá, most hívsz, hát ez most nekem alkalmatlan idő. Kifogásunk mindig van. miért nem fogadjuk el a meghívást, miért nem megyünk oda, miért nem akarunk az öröm ünnepben részt venni. Istennek én ezt a hívását, meghívását, amiről itt Jézus ebben a példázatban beszél, valahogy úgy értem és úgy gondolom, hogy Isten ezt mondja, én úgy hívlak az örömömbe, hogy tudom, számodra ember nem csak az az öröm forrás, hogy velem beszélgetsz, hogy tőlem segítséget kérsz, hogy nekem megköszönsz, hanem vannak más örömök is ezen a földön. És azt mondja Isten, én ezeket elfogadom, hiszen én teremtettem a lehetőségét is ennek, hogy te eljuss, hogy te gyarapodj, hogy te gazdagabb légy, hogy te lásd magad körül a világ gyönyörűségét, hogy egy autót tudj építeni, amit ha megveszel, szívesen beleülsz. Ezeket az örömöket, mondja Isten, nem akarom tőled elvenni. Csak azt szeretném, hogy lásd meg, van egy magasabb rendű öröm is, amit én kínálok. Amikor például ezt akkor éljük át, amikor képesek vagyunk adni. Ismerjük ezt az érzést, ugye, hogy valakit meglepünk egy ajándékkal. Karácsony este megajándékozzuk a szeretteinket. Valaki, akiről azt gondoljuk, hogy most nagyon örülne egy picike kis ajándéknak, vagy egy telefonhívásnak, amikor képesek vagyunk arra, hogy adjak valamit önzetlenül a másiknak, átélhetjük ezt a fajta csodát, hogy örömmel tudok adni. És amikor nem a feleslegemből adok, hanem ami én is tudnék használni, nekem is jól lenne, de képes vagyok arra, hogy adjak a másiknak, ez az a fajta magasabb rendű örömforrás is, amit az Isten szeretne nekünk felkínálni. Azt szeretném, mondja az Isten, ha rám is lenne időd, ha belőlem is töltekeznél, 6 napon át munkálkodj, a 7. szenteld nekem, legyen rám is időd. Isten valami olyan töbletet ad, valami olyan töbletet akar nekünk ajándékozni, amikor az ő lakodalmába hív, ami majd rásugárzik a hétköznapokra. És másként járunk a hétköznapok útvesztőiben, ha ez a fajta belső közösségünk megvan vele. Sokszor átéli az ember azt, amikor csak egy néhány percre ki tud kapcsolni és letenni a terheit, a gondjait az Isten lába elé, hogy aztán napközben megoldásokat fog találni. A vendégség, az étel, amit e példázaton keresztül az Isten kínál, a benne lévő öröm. És ha ez az öröm betölt, akkor békességem és türelmem lesz. A másik drámai pont ebben a példázatban, amit már említettem, az végül is az, amikor megtelik a ház vendégekkel, mindenféle emberrel, akik eredetileg nem voltak hivatalosak, nem őket hívták, mindenkit, akit a keresztutakon találnak, akivel csak szembe találkoznak a szolgák, őket hívják be, és ott ülnek bent. És amikor bemegy a király, gyönyörködni szeretne, de van ott valaki, aki nincs ünneplő ruha. Hát ugye először azt gondolhatná az ember, hogy na de hát nem is oda indult. Hát ő nem a lakodalomba indult, ő egyszerűen ment a maga útján, nem ünneplőbe, sem a szívét, sem a ruházatát, semmit nem készített elő arra, hogy ő most egy lakodalomba fog menni. Hát hogy kérhetik őt számon? Ugyanakkor azért azt is kell látni, hogy senki sem odaindult.
aki végül is a példázat szerint ott van a lakodalomban. Mégis mindenkin rajta kívül ünnepi ruha van. Ez pedig azt kell, hogy jelentse, hogy ez az ember nem fogadta el az ünnepi ruhát. Ő nem volt hajlandó átöltözni. Ő nem volt hajlandó levetni magáról, amiben volt, és nem fogadta el az ajándékot. Mint ahogyan az első meghívottak sincsenek ott az ünnepségen, mert ők is hárítanak, mert ők is találnak kifogást, ez a valaki elfogadta az első ajándékot, leül az asztalhoz, majd úgy a morzsákból én is fogok eszegetni, megtelik a gyomrom, ami nem történhetett volna meg, hogyha nem jövök ide, de átöltözni, azt már nem. Valahol a hit útjáról is beszél ez a pillanat és ez a példa, hogy és lehet egy gyülekezet életében is, ami előfordulhat, hogy jönnek emberek, azt látják, hogy a templomban milyen szép dolgokról beszélnek, szeretetről, örömről, alázatról, ajándékról. Hát ez olyan jó, nekem is kell egy kicsit ebből. Ezt is begyűjtöm magamnak, hogy hát az életem egy kicsit gazdagabb legyen, de az, hogy átöltözzek, hogy ezt követően nekem is kell tenni egy lépést, hogy ezt követően majd nekem is kell áldozatot hozni, hát azt már köszönöm, nem. Az első lépést neki is meg kell tenni. És el kell fogadni nem csak a meghívást, hanem aztán az átöltözés lehetőségeit. Az új ruha, az új élet, az új gondolkodásmód elfogadását jelenti. Mehetek oda úgy, amint vagyok, ahogyan az egyik énekünkben énekeljük, sok bűn alatt. De a közelében, a Krisztus közelében már nem maradhatok olyan, mint amilyen voltam. Lefordítva tehát, aki az Isten közelébe kerül, nem maradhat olyan, amilyen volt. Nem maradhatunk csak szemlélődőek, akik csak gyűjtögetnek szeretett morzsákat, akik csak más példájából akarnak épülni, és más szolgálatából előt meríteni, de ők maguk egyébként nem akarnak hozzátenni semmit. Nekünk is át kell tudni öltözni. Isten terített asztala vonzó, erőt lehet nyerni, meg lehet pihenni, de eközben a személyiségünknek is formálódnia kell napról napra. Pál apostol beszél erről egy alkalommal, hogy ahogyan járom a hit útját, különféle eledeleket veszek magamhoz. Először csak könnyűeket, amit könnyen meg tudok tenni, könnyen meg tudok lépni. És ebben a hitben is folyamatosan fejlődni kell. És folyamatosan egyre nehezebb, egyre bonyolultabb dolgokat fogalmazok meg magamnak, és teszek én is az Istenért. Adja az Úr, hogy a példázaton keresztül tanuljuk meg, értsük meg, fogadjuk el mi is a meghívást, ahogyan hív magához az Isten bennünket, és merjünk, akarjunk mi is átöltözni, hogy fejlődni tudjunk hitünkben, érzelmünkben, szeretetben, és így legyen az életünk örömmel teljes élet. Amen. Válaszul az igehirdetése, énekeljük a 460. dicséretnek az első és második versét. A 460. dicséret így kezdődik. Amint vagyok, sok bűn alatt, de halva hívó hangodat. Első és második verset énekeljük. Thank you. A gyülekezet foglalja el helyét, és imádkozunk. Urunk Istenünk, mennyei Atyánk, köszönjük a tanításodat, a figyelmeztetésedet, köszönjük a meghívásodat. Köszönjük, hogy Te olyan Úr, olyan Király vagy, aki minden nap vársz magadhoz bennünket. Mi sokszor elutasítjuk ezt a meghívást, vagy nem vesszük észre, vagy süketnek mutatkozunk, vagy vaknak. És aztán, amikor történik valami az életünkben, valamilyen nehéz pillanat jön, akkor eszünkbe jut, hogy ó, de hát Te hívtál magadhoz, mehetünk hozzád, újra és újra, és Te türelemmel vársz ránk. Urunk, köszönjük, hogy Te ilyes valaki vagy, aki mindig tud várni magához. Köszönjük, Urunk, hogy így óvod az életünket, így óvtál meg bennünket az elmúlt hónapokban is, amikor különleges körülmények közé kerültünk. Te akkor is, és most is velünk vagy. És abban bízunk is, azért könyörgünk, hogy a jövőben is légy velünk. Légy a gyermekeinkkel, légy velünk, légy a szüleinkkel, őseinkkel. Áld meg munkánkat, áld meg életünket. Könyörgünk a betegekért, akik betegágyban vagy fáradtan otthon fekszenek, vagy egy kórházi ágyon. Te légy az, aki erőt adsz, aki testi megújulást és lelki megújulást tud adni. Engedd, Urunk, hogy könyörögjünk a gyászolókért is. A gyászban mindig olyan nehéz megélni azt, hogy valakit elveszítünk, aki addig fontos volt az életünkben, és valamiféle ürességet érzünk, és ezt az űrt szinte lehetetlen betölteni. Te légy az, Urunk, aki ebben a helyzetben a gyászoló szívébe költözöl, aki vigasztalsz, támogatsz, segítesz és bátorítasz. Áldott legyen, Urunk, a Te neved örökkön örökké. Kérek most mindenkit, hogy csöndben mondja el a maga imádságát. Áldott legyen, Urunk, a Te neved örökkön örökké. Amen. Mondjuk el együtt fennhangon az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Gyülekezet, foglalja el helyét, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem, hogy vasárnaponként 10 órakor van istentisztelet. A gyülekezetnek egy jelentős része pillanatnyilag a Mátraházán van, az ő életükre is Isten áldását kérjük. Hirdetem, hogy csütörtökön este 7 órakor gyülekezeti bibliaóra lesz, pénteken este 6 órakor pedig ifjúsági bibliaóra. Szomorú szívvel hirdetem azt is, hogy Smida Pálné Nyitrai Erzsébet 87 éves halottunk hamvasztás utáni temetése augusztus 4-én, kedden délután 3 órakor lesz. Vigasztalódást kívánunk a gyászolóknak. A kijáratnál majd az iratterjesztést is használhatjuk, és vásárolhatunk. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekül a 460. dicséret három utolsó versét énekeljük, a harmadik vers így kezdődik. Amint vagyok, bár gyötrelem, s kétség rágódik lelkemem. Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.